Kedves gyülekezet, örülök, hogy újra látlak benneteket. Isten hozott mindenkit ezen az Isten tiszteleten. Amivel szeretném kezdeni, az körülbelül egy évvel ezelőtt történt, valamikor 2021 tavaszán, sem az én életemben, sem a családom életében nem volt túl egyszerű ez az időszak, talán sokan emlékeztek rá, hogy akkor a Covid hullámok jöttek és mentek, meg azóta is, de akkor úgy elkapott bennünket, hogy hát sok minden kérdésessé vált, és főleg az, hogy Marika túléli ezt az egészet. És hát Isten úgy döntött, hogy igen, köszönjük szépen, jól vagyunk, minden rendben van. Ez a múlt. Aztán ugrok egyet, 2021 őszén valamikor, amikor hasonlóan gyönyörű szép napsütés volt, egy kellemes őszi napon úgy döntöttünk, hogy lemegyünk a Balaton partjára, és egy kicsit kiszellőztetjük a fejünket, kicsit sétálunk, kicsit mozgunk. Szóval eltöltünk egy kis időt. Akkor eszembe jutott, hogy jó lenne elmenni egy bizonyos helyre, és beültünk az autóba, és Marikával elmentünk egy Szólád nevű településre. Én előtte soha nem voltam ott, vagy egyikünk sem volt ott soha előtte, de megnéztük ezt a gyönyörű szép kis falut. Somogy megyének a egyik gyöngyszeme, túlzásokba esek. Körülbelül 500 ember él ott, tehát egy pici kis település, és ahogy bementem a faluba, van egy főutca, meg néhány mellékutca, ennyi az egész. A főutcán megálltam a református templom előtt, és ahogy megálltunk ott az autóval, mondtam Marikának, hogy nézd meg ezt a templomot. És akkor ránéz a templomra, és hogy milyen templom ez. Hát a református templom. És nem tudod, miért mondom? Azért, mert amikor te a kórházban voltál, akkor ebben a templomban rendszeresen imádkoztak érted. És akkor egy kicsit könnyes lett a szeme, és azt kérdezte, hogy honnan tudod. És hát onnan tudom, hogy ennek a templomnak a lelki pásztorát, vagy a református lelkészt a faluban ismerem, a Hajdú Zoltán Leventét, és emlékszem rá, hogy akkor, amikor mind a ketten betegek voltunk, ő fölhívott, és annyit mondott csak, hogy tudom, hogy most nehéz helyzetben vagytok, és annyit mondott, hogy én is, meg a gyülekezetem is beállunk a közbenjárók közé, és imádkozunk értetek minden nap. És aztán bizonyára ezt tették is. És amikor ősszel ott voltunk, akkor nekem ez jutott eszembe, hogy van ott egy gyülekezet, egy templom, ahol imádkoztak értünk. Amikor imádkozunk emberekért, akkor minden túlzás nélkül állíthatjuk azt, hogy az imádságok azok néha életeket változtatnak meg, életeket fordítanak meg, máskor meg életeket adnak, vagy a halálba hoznak vissza embereket. Ez a közbenjárás. Ez a közbenjárásnak az ereje, amikor beteljesedik az, amit a Biblia mond, hogy nagy az igaz embernek a hite, a buzgó könyörgése, mert Isten ezt meghallgatja. Tehát amikor igaz emberek, Isten előtt igaz emberek, hűséges emberek imádkoznak, arra az Isten megmozdul és tesz valamit. Szeretnék most az igéből felolvasni egy olyan szakaszt, ami az 1 Mózes 18-ban van leírva. Egy olyan embernek a történetét, aki egy nagy közbenjáró is volt, sok mindenről híres, de többek között egy nagy közbenjáró is volt. Még annyit elárulok, hogy azért olvasom fel ezt a szakaszt, és azért prédikálok erről, mert a múlt vasárnap, amíg hallgattam a Helyzet Tominak a prédikációját, valahogy a Szentlélek azt mondta, hogy ezt folytasd. Úgyhogy ahol a múltkor abba hagytuk, akkor most ott folytatjuk, és az 1 Mózes 18-16-tól, tehát Ábrahám történetében úgy folytatódik a történet, emlékeztek rá, hogy három férfi meglátogatja őt, mindenféle bejelentkezés nélkül csak betoppannak. Ezek közül egyik az Úr, másik két angyal, csak emberi formában jelennek meg, elkezdenek beszélgetni vele. Újra megerősítik azt a prófétai üzenetet, hogy fia fog születni, ráadásul most már az idő is be van határolva, vagy egy év múlva, és hogy nem kell aggódni, az Isten ígéretei beteljesednek. És ezután következik az, amit most fogok olvasni, tehát 1 Mózes 18-16-tól. Amikor a férfiak elindultak, mármint ez a beszélgetés befejeződött, tehát elindultak Sodoma felé, tartottak, Ábrahám is velük ment, és elkísérte őket. Az Úr ezt mondta, eltitkoljam el Ábrahám elől, amit tenni akarok, hiszen Ábrahámtól nagy és hatalmas név fog származni, és általa nyer áldást a föld minden népe. Mert őt választottam ki arra, hogy megparancsolja fiainak és háza népének is, hogy őrizzék meg az Úr útját, cselekedjenek az igazságának és jognak megfelelően, hogy az Úr is beteljesítse, amit megígért Ábrahámnak. Ezért ezt mondta az Úr. Mivel már igen-igen sok jajkiáltás Sodoma és Gomora miatt, és vétkük igen súlyossá vált, lemegyek, hogy megnézzem, vajon csak ugyan a hozzám fölhatott jajkiáltás szerint cselekednek-e, vagy sem. Tudni akarom. Amikor a férfiak megfordultak és elindultak Sodoma felé, Ábrahám még ott állt az Úr előtt. Hozzálépett Ábrahám, és ezt kérdezte. Vajon elpusztítod-e az igazat a bűnössel együtt? Hát, ha van 50 igaz ember abban a városban. Akkor is elpusztítod, és nem bocsájtasz meg azoknak a helynek, és azért az 50 igazért, akik ott laknak? Távol legyen tőled, hogy ilyet tégy, hogy megölöd az igazat a bűnössel együtt, és úgy járjanak az igazak is, mint a bűnösök. Távol legyen tőled. Vajon az egész föld bírája nem tenne igaz ítéletet? Az Úr így felelt. Ha találok Sodoma városában 50 igazat, megkegyelmezek értük és az egész helynek. Ábrahám újra megszólalt. Tudom, merész dolog, hogy szólok az én uramnak, bár én csak por és hamu vagyok. De ha az 50 igaznak 5 híja lenne, elpusztítod az 5 miatt az egész várost? Ő így felelt. Nem pusztítom el, ha találok ott 45-öt. Ismét szólt hozzá, és ezt kérdezte. Hát, ha 40 található ott? Az Úr így felelt. Nem teszem meg a 40-ért. Ne induljon föl az én uram, hogy beszélek, szólt Ábrahám. De hát, ha csak 30 található ott? Ő így felelt. Nem teszem meg, ha találok ott 30-at. Ábrahám ezt mondta. Tudom, merész dolog, hogy szólok az én uramnak, de hát, ha 20 található ott? Ő így felelt. Nem pusztítom el a 20-ért. Ábrahám ezt mondta. Ne induljon föl az én uram, hogy még egyszer szólok, de hát, ha csak 10 található ott. Ő így felelt. Nem pusztítom el a 10-ért. Amint az Úr bevégezte a beszélgetést Ábrahámmal, eltávozott, Ábrahám pedig visszatért a lakóhelyére. Most tehát közbenjárás, imádság, hittel való imádság. Amikor a közbenjárásról beszélünk, akkor azt kell látnunk, hogy a közbenjáráshoz bizonyos dolgok szükségesek. Ugyanúgy, mint ahogy ha valaki szeret főzni, vagy szereti a gasztronómiát, és kinyit egy szakácskönyvet, és szeretne valamit elkészíteni, akkor le van írva, hogy mik a hozzávalók, hogy mit kell beszerezni, és hogyha ezek megvannak, akkor megfelelő módon el lehet készíteni, és akkor valami nagy élmény lesz belőle. Ha azt kérdezzük meg, hogy a közbenjárásnak mik a hozzávalói, akkor itt is fel lehet sorolni több mindent. Én most csak egy dolgot, talán a legfontosabbat szeretném megemlíteni, hogy a közbenjárásnak az egyik legfontosabb hozzávalója, nélkülözhetetlen hozzávalója, az nem más, mint egy belsőséges kapcsolat, egy őszinte kapcsolat az Istennel. Ha ez az őszinte kapcsolat megvan az Istennel, akkor a közbenjárás az tud működni, az imádság tud működni. Ezt mondja 18. rész 17. versében az ige. Az Úr ezt mondja, eltitkoljam-e Ábrahám elől, amit tenni akarok. Tehát amikor Isten gondolkodik azon, hogy mi fog most következni, akkor fölmerül benne, hogy itt van mellettem egy olyan hűséges ember, akinek én azt ígértem, hogy általa nyer áldást a föld minden népe. Én azt mondtam neki, hogy őt választottam ki, és rajta keresztül óriási dolgok történnek. Én megbízok benne, pedig egy ember, de megbízok benne, és ő is megbízik bennem, mert engedelmeskedik nekem, és ebben a bizalmi kapcsolatban belefér az, hogy valamit teszek, ami őt is érintené, de nem mondom el neki. És az Isten úgy dönt, hogy ebbe a bizalmi kapcsolatban nagyon is belefér, tehát hogy ezt bele kell tenni, és hogy igen, elmondom Ábrahámnak azt, amit tenni akarok. És aztán megosztja Ábrahámmal Isten a titkait, hogy mi fog következni. És amikor Isten megosztja a titkait veled vagy velem, vagy egy emberrel, és mi is bízunk az Istenben, és megosztjuk a titkainkat vele, az Istennel, akkor tulajdonképpen ez az a belsőséges kapcsolat. Amikor mehetsz az Istennek mondani valamit. Vagy mehetsz az Isten elé állni, és meghallgatni, hogy ő mit akar nekem mondani. Hogyha ez működik, akkor tulajdonképpen ez az alapja az imádságnak, vagy ez az alapja a közbenjárásnak. Hogy megbízunk egymásra, egymásban. És hogyha már itt a, a legfontosabb alapelvről beszélünk, vagy a legfontosabb hozzávalóról, akkor a kérdés az, hogy gondold át, hogy neked ez a bizalmi kapcsolat, ez megvan-e Istennel? Van-e olyan dolog, amiről nem szeretnél beszélni Istennel? Van-e olyan dolog, ami azt mondja, hogy hagyjuk ezt az egészet, ez egy hátra tesszük, és ne is lássák? Vagy nem akarom, hogy az Isten ebbe beleszóljon. Ha van, akkor ez a bizalmi kapcsolat, ez valahogy sérült. Vagy van-e olyan dolog, amiről azt mondod, hogy hát az Isten inkább nem mondjon nekem erről a témáról semmit. Akkor a bizalmi kapcsolat sérül. Ha viszont az ember szabad arra, hogy akármit megosszak az Istennel, vagy akármit meghallgassak, amit az Isten akar nekem mondani, ha szabad vagyok erre, bármi is lesz az üzenet, vagy a hatása, akkor megvan a bizalmi kapcsolat, és működhet az őszinte a Istennel járás. Szóval a bizalmi kapcsolat az egyik nagyon fontos összetevője, vagy alapja az imádságnak. A többiről most nem beszélek, mert nincs idő rá, inkább ugorjunk egy nagyot. Nézzünk meg egy olyan dolgot, ami viszont biztos, hogy rombolja az imádságot, és biztos, hogy rombolja a közbenjárást. Hogyha ez megvan, akkor az biztos, hogy tönkreteszi. Ha így próbáltuk elképzelni ezt a történetet, amit felolvastam, akkor kirajzolódott, vagy próbáltuk így elképzelni, hogy is történt ez az egész, hogy jön Isten két angyallal emberi formában, megjelenik ott Ábrahámnak a sátránál, és Ábrahám vendégül látja őket, meghívja őket, hogy gyertek be, és tulajdonképpen azt mondja nekik, hogy ebédeljetek velem. Na most gondoljatok bele, ez ebédeljetek velem, ez nem olyan egyszerű volt, hogy szól Sárának, hogy a mikróba dobjon be valamit a fagyasztóból, és akkor 10 perc múlva Sára bejön, és akkor föltállag, és gyorsan megeszik, és aztán megbeszélik, amiről szó van. Hanem ez egy nagyon hosszú folyamat volt. Olvassuk az igében, hogy Ábrahám szól, hogy a szolgák egy állatot vágjanak le, hogy valaki kiment, elkezdte kergetni az egyik birkát, mire sikerült neki elkapni, aztán azt földolgozni, fölkészíteni, befűszerezni, aztán nem tudom, megsütni. Közben egy másik szolga vagy mások meg dolgoztak azon, hogy gyúrták a tésztát és készítettek kenyeret. És miután mindez elkészült, én el tudom képzelni, hogy 3-4-5 óra is eltelik közben, nem? És miután minden elkészült, a finom ételt behozzák, és akkor a keleti szokás szerint, tehát nem a nyugati, a keleti szokás szerint, tehát a nyugati szokás, hogy beugrunk egy gyors étterembe, 10 percünk van, és eszünk, és rohanunk tovább. A keleti szokás az, hogy van időnk mindenre, leülünk, és nyugodtan eszünk, és órák telnek el, míg együtt eszünk, és közben beszélgetünk. Tehát a keleti szokás szerint megbeszélik ezeket a dolgokat, amiket Isten üzen neki, hogy megerősíti a proféciát. Tehát, hogy gondoljunk bele, hogy jön egy váratlan vendég, és minden túlzás nélkül lehet, hogy 6-7-8 órát ott töltenek Ábrahámnál. Csak érdekességképpen próbáld elképzelni, hogy jövő héten lesz egy zsúfolt napod, és valaki váratlanul beállít hozzád, és 8 órádba kerül. A vérnyomásod nem fog fölmenni? Ott tulajdonképpen ez történt, hogy sok idő ment el a vendégeknek az ellátására, a vendégekkel való foglalkozásra. És hogyha Ábrahám nem lett volna egy nyugodt, kimért ember, lehet, hogy a beszélgetés közben néha ránéz az órájára, és azt mondja, hogy hú, már 3 óra eltelt. Vagy hú, már 5 óra eltelt. És amikor véget ért ez a beszélgetés, és a vendégek fölállnak, és azt mondják, hogy akkor szeretnének tovább menni, akkor esetleg Ábrahám kikíséri őket a sátor bejáratához, és közben azon gondolkodik, hogy mennyi mindent nem csináltam meg egész nap. És akkor szétnéz közben, és azt látja, hogy ott vannak a kecskék, és még senki nem fejte meg, és hol vannak a szolgák. A bárányokat még senki nem terelte össze. Lehet, hogy eszébe jut, hogy beugrik a gondolataiba, hogy már 2 hete a szomszéd törzsnek a főnöke szólt nekem, hogy a kutaknál mindig összevesznek a szolgák, és verekednek, hogy most akkor ki itathat, és ki nem itathat, és le kéne ülni, és ezeket is tisztázni. Tehát, hogyha Ábrahám elkezdene a napi dolgokkal foglalkozni, és tele lenne a feje feladatokkal, akkor ez az egész helyzet, ez az egész szituáció megakadályozna őt abban, hogy imádkozzon és közben járjon. De hogy azt mondjuk, hogy ezzel nincs semmi gond, mert én is így élek, meg te is, nem? De mégis, ha belegondolunk, akkor mégis van vele egy kis gond. Mert az Isten igéje azt írja, hogy Ábrahám, Miután befejezték ezt a beszélgetést, és a vendégek hát elköszönnek, és távozni kívánnak, akkor Ábrahám nem csak a sátor bejáratáig kíséri el őket, hanem megy velük Sodoma felé. Együtt megy velük, elkíséri őket. És ebben a utazásban, amíg mennek a sátortól, vagy attól a területtől, ahol Ábrahám táborozott, Sodoma felé, útközben történik ez a bizonyos beszélgetés, hogy Ábrahámban fölmerül a kérdés, meg Istenben is fölmerül a kérdés, hogy ebben a bizalmi kapcsolatban mit kellene még megbeszélni. És Isten kezdi el, hogy hát nem titkolhatom el Ábrahám elől, elmondom neki, hogy miről van szó, és elmondja Ábrahámnak, és ezt követően pedig Ábrahám megosztja azokat a gondolatokat, ami benne van. Hogy hogyan lehetne megmenteni Sodomát, vagy Gomorát, vagy mit lehetne tenni ebben a helyzetben. Szóval, ha a belsőséges kapcsolat megvan, akkor az segít bennünket abban, hogy őszintén tudjunk imádkozni. Ha viszont a szívünk, lelkünk, gondolataink, agyunk, nem tudom, mentálisan, vagy akár szellemileg le vagyunk terhelve, az viszont teljes mértékben megakadályoz bennünket abban, hogy az Istennel foglalkozunk, vagy egyáltalán az Istenre koncentráljunk. Mert minden más irányba viszi a figyelmünket, vagy az érzelmeinket, meg az időnket. Nos, tehát olvassuk a 18. rész 20. versétől, hogy Isten, ahogy haladnak a szomszéd város felé, Sodoma felé, megosztja a gondolatait. És ezt mondja az Úr Ábrahámnak. Mivel már igen-igen sok jajkiáltás van Sodoma és Gomora miatt, és vétkük igen súlyossá vált, lemegyek, hogy megnézzem, vajon csak ugyan hozzám fölhatott-e jajkiáltás, ha hozzám fölhatott jajkiáltás szerint cselekszenek-e, vagy sem. Tudni akarom. Amikor a férfiak megfordultak és elindultak Sodoma felé, Ábrahám még ott állt az Úr előtt. Hozzálépett Ábrahám, és ezt kérdezte. Vajon elpusztítod-e az igazat a bűnössel együtt? Vagyis Ábrahám föltesz egy nagyon komoly teológiai kérdést. Hogy Istenem, ez hogy van? Hogy működik ez az egész? Gondoljatok bele csak, hogy Ábrahám teljes mértékben tisztában volt Sodoma és Gomora témájával, meg a bűneivel, meg mindennel. Tehát, hogy neki ez nem volt új dolog. Azért is, mert egyrészt nem volt túl messze, tehát nem a világ másik végén történt ez az egész. Másrészt meg ott laktak a rokonai. Lót és a családja ott lakott Sodomába. Tehát el tudjuk képzelni, hogy nem tudom, ilyen ünnep, meg olyan ünnep, vagy egyszerűen csak látni akarták egymást. Ábrahám és családja elvonult Sodomába, és találkozott Lótékkal, vagy Lóték vonultak el oda a pusztába, ahol ő táborozott, és meglátogatták egymást, és ezt közösen töltöttek el időt. És amikor Ábrahám elment a családjával meglátogatni Lótot, akkor nyilván nem takart el a szemét, meg nem vakon járt ott a városba. Szóval látta, hogy mi a szituáció. Látta, hogy milyen gáz az a város. Látta, hogy mennyi bűn, mennyi mocsok, mennyi szemét van ott. Mennyi igazságtalanság van ott. Mennyi erkölcsi bűn van ott. Tehát ő nagyon tisztában volt azzal, hogyha Isten úgy dönt, hogy most oda megyek és vége, egyrészt igaza van, tehát teljesen oké. Tehát nincs mit mondani, tehát rendben van. A másik oldalon viszont azt mondja Ábrahám, hogy ott van egy néhány igaz ember. Tehát minimum a családja, vagy a rokonai, tehát Lót és a családja. Hát ők azért az Istenben bíznak, azok igaz emberek. De hát lehet, hogy több is van. Lehet, hogy mások is vannak, és most az Isten lesújt, és elpusztítja ezt a várost, akkor az igazak is elpusztulnak, és ez jogos, vagy nem jogos, vagy hogy is van ez az egész. És ezt ebben a bizalmi kapcsolatban megmeri kérdezni az Istentől. Hogy rendben van, Uram, hogy te azt csinálsz, amit akarsz, de hogy ez tényleg jogos lenne, hogyha így tennéd. És jön egy ilyen negatív licitálás, ugye 50-től elindulnak visszafelé, ahogy beszélget az Istennel, és azt mondja, hogy hát talán van ott 50 igaz ember. Hát Uram, hogyha van ott 50 igaz ember, 50 normális ember, aki nem a bűnt követi, nem a mocsokba hempereg állandóan, hanem az élő Istent akarja szolgálni, hát akkor ők is elpusztulnak. És Isten azonnal azt mondja neki, hogy nem pusztítom el, ha találok ott 50-et. Semmi probléma. Akkor kegyelmet kap a többi is. Nem üdvösséget, kegyelmet kap, hogy megtérhessenek. És akkor Ábrahám elkezd gondolkodni, hogy lehet, hogy túl sokat mondtam. Ez az 50 azért sok. Hát voltam ott egy párszor, láttam a szituációt, hogy mik vannak ott. Lehet, hogy csak 40 van ott. És akkor megy a licitálás, hogy Uram, mi van, csak 40 van, nincs 50, de legalább 40 ér. És akkor azt mondja Isten, hogy Az úr így felelt, nem teszem meg, ha 40-et találok ott. És aztán azt mondja, hogy hát talán 30. És az Isten újra azt mondja, hogy oké, de hogyha 30 van ott, akkor kegyelmet kap az egész város. És lehet, hogy Ábrahám még egyszer átgondolta, és azt mondja, hogy nagyot tévedtem. Tehát lehet, hogy ez a 30 is borzasztó sok. Lehet, hogy csak 20 van ott. És Isten erre is azt mondja, hogy ha 20-at találok ott, akkor megmenekül az egész város, akkor nem lesz ítélet. És akkor kezd józanodni Ábrahám, és azt mondja, hogy ott van Lót meg a családja. Lehet, hogy rajtuk kívül nem is nagyon van, de talán még van egy-kettő. Mi van, ha csak 10 van? És erre azt mondja Isten, ha 10-et találok, akkor nem pusztítom el a várost. Érzitek ezt a bensőséges kapcsolatot, hogy az Istennel való bensőséges kapcsolatba belefér ez? Hogy Uram, lehet, hogy túl sokat mondtam, pontosítanék, vagy tisztázzuk ezt még. Tehát Ábrahám mer az Istennel beszélgetni, vagy mer kérni az Istentől. És az Isten pedig megbízik Ábrahámban, sőt, úgy reagál rá, hogy a te kérésednek megfelelően, akkor úgy lesz. Akkor engedek neked. Szóval Isten nagyon nagy lelkű és nagyon-nagyon kegyelmes ebben az egész szituációban. És hát tudjuk azt, hogy a történetnek a vége, ha tovább olvassuk a Bibliát, akkor azt tudjuk, hogy mégis Sodoma és Gomorra elpusztul. De az Isten, ha nem is talált ott 10 igaz embert, de azt a néhányat, akit talált Lót és a családját, azokat kimentik, az igazakat kimenti, hogy az igazak ne pusztuljanak el, és akik a bűnnek éltek, hát azok pusztulnak el a végén. Vagyis Isten maximálisan komolyan veszi Ábrahámnak a kérését, vagy nevezzük imádságának, vagy a felszólalását, hogy Uram, hát hogy van ez, hogy az igazak ne pusztuljanak már el a bűnösök miatt, akkor azt mondja Isten, teljesen így van, igazad van, nem fognak elpusztulni. De mivel nem talált 10-et, ezért a városokat elpusztította, az igazakat meg kimentette onnan. És amikor azt írja a 19. fejezet 24. versétől az ige, hogy mi következett utána, hát én ezt úgy tudom elképzelni, mint amikor az atombombát lelopták Hiroshimára, tehát hogy valami ilyesmi hatás. Az Úr pedig kénköves, tüzes esőt bocsájtott Sodomára és Gomorára, az Úrtól az égből. Így pusztultak el azok a városok, és az egész környék, a városok egész lakossága, sőt, a földnek a növényzete is. Vagyis totál vége mindennek. Tehát, hogy a másik oldalon meg azt lehet látni, hogy Isten egyrészt nagyon kegyelmes, Isten az igazaknak kegyelmet ad, vagy sőt, még az igazakon keresztül még a bűnösnek is kegyelmet ad, de vannak olyan pontok, amikor az Isten azt mondja, hogy vége. Amikor ítéletet hirdet, és ez az ítélet, ez nagyon kemény ítélet. Ha itt megállunk egy picit, akkor érdemes tehát ezen elgondolkodni, hogy Ábrahámnak az volt a vágya, hogy megkérem Istent, hogy az a néhány igaz ember, aki ott él a városban, arra való tekintettel az egész város hadd meneküljön meg. Hadd ne következzen be ez az atombomba. És végül is Isten meghallgatja az imádságát, vagy a kérését Ábrahámnak, csak nem úgy. Ugye? Tehát, hogy teljesen rendben van. Isten azt mondja, az igaz nem fog meghalni a bűnössel együtt, mert az igaz kegyelmet kap, a bűnös pedig ítéletet kap. Kettőt külön választja, és így jön az ítélet. És amikor ezt a történetet látjuk, akkor gondolj saját magadra, hogy veled is nagyon sokszor, meg velem is megtörténik az, hogy imádkozunk valamiért, valakiért, valamilyen szituációban benne vagyunk, és kérjük Istent, és sokszor meg is mondjuk, hogy mit csináljon. Tehát, hogy Uram, azt szeretném, ha ez így, meg így lenne. Ugye nem csak az, hogy valami jó dolog történjen, és rábízzuk, hanem elmondjuk az utasításokat is hozzá, hogy pontosan hogy történjen ez az egész. És néha Isten meghallgatja, és teljesen úgy történik, ahogy kérted. Ugye rengetegszer van ilyen. Utána hálát adsz, és azt mondod, hogy az Úr, ezt mondtam, ezt kértem, és így lett. De nagyon sokszor van az, hogy az Isten meghallgatja az imádságodat, reagál az imádságodra, csak nem úgy. Valamilyen más, B meg C meg D, valamilyen más verzió, mármint nekem a B meg C meg D, de az Istennek ez a tökéletes megoldása. Tehát nagyon sokszor föl kell készülnünk arra, hogy amikor imádkozunk, akkor egyrészt legyen ez a bizalmi kapcsolat Istennel, hogy merjünk imádkozni, merjünk közben járni dolgokért, emberekért, ügyekért, és bízzuk az Istenre ezt, és vagy úgy lesz, ahogy kértük, Vagy pedig úgy lesz, hogy meghallgatja csak valamilyen más módon. Meghallgat, csak nem úgy. Tehát amikor éljük az életünket, és valaki, nem tudom, szeretne felvételizni a X egyetemre, keményen tanul, és imádkozik, hogy Uram, csak ezt az egyet ad meg nekem, hogy vegyenek föl. És eljön a, nem tudom, július akárhanyadika, megvannak a pontszámok, és pont egyel kevesebb. Aztán küzd tovább, és következő évben meg fölveszik. Isten meghallgatta, vagy nem hallgatta meg? Meghallgatta, csak nem úgy. Lehet ilyen? Lehet ilyen. Valaki keresi a társát, és szeretne minél hamarabb egy ilyen őszinte házastársi kapcsolatban élni. Még lehet, hogy ki is választja, és azt mondja, ő kell nekem, Uram. És aztán másképp alakulnak a dolgok. Tényleg megházasodik, és lesz társa, házasságban él, csak nem azzal a valakivel. Isten meghallgatta, csak nem úgy. Lehet ilyen. Erre föl kell készíteni magunkat, hogy egyrészt a bizalmi kapcsolatba belefér az, hogy elmondom Istennek, hogy Uram, én ezt nagyon szeretném. Vagy így nagyon szeretném. Egy olyan jó lenne, hogyha ez így történne meg. Ezt mondd el, legyél bátor. Vagy bízzál meg az Isten, vagy az Isten nem haragszik ezért meg. De amikor az Isten válaszol az imádságodra, akkor készülj fel arra, hogy vagy úgy lesz, vagy pedig nem úgy hallgatja meg, hanem más módon vezet téged tovább. De az biztos, hogy az Isten nem mondja azt, hogy engem ez nem érdekel. Tehát az Isten nem közömbös az imádságainkra, az Isten nem közömbös azzal kapcsolatban, hogy Ábrahám elkezdett licitálni, és nem azt mondja, hogy hagyjál végén. Eldöntöttem, és kész. Az Isten odafigyel az imádságainkra. Szülők nagyon sokszor imádkoznak a gyerekeikért, ugye? Persze fordítva is lehet, hogy a gyerekek imádkoznak a szülőkért. És amikor egy szülők imádkoznak a gyerekekért, akkor lehet, hogy azt mondod, hogy Uram, most utoljára engedem el ebbe a buliba, de soha többet nem fogom elengedni, mert ez így tudom, hogy nem jó, de hogy add, hogy megtérve jöjjön vissza. Hogy utálja meg, nem tudom, az összes rosszat, amit látott az életébe. És azon a gyerek hajnali kettőkor, és jövő héten megint el akar menni a buliba. Lehet ilyen? Előfordul. Abszolút előfordul. De egyszer eljön a pillanat, amikor majd megtér a gyerek, és hálát adsz az Istennek, hogy meghallgatta az imádságodat. Ugye nem úgy, ahogy te elképzelted, hanem más módon, de Isten meghallgatja az imádságot. Tehát amikor arról beszélünk, hogy közbenjárás, akkor a bizalmi kapcsolat alapján fontos, hogy bízzál meg az Istenben. Önts ki a szívedet, mint a vizet az Úr előtt, ezt mondja Zsoltár. Hogy ez belefér, ez rendben van. De a válasznál készülj arra, hogy az Isten szuverén Úr. És amit ő ad, azt örömmel fogadd, és menjél tovább. Ahogy Ábrahámnak is el kellett fogadni azt, hogy az igazat Isten megmentette, és örülhetett Lót és családjának, hogy ott van a kegyelem az életükben, és hogy megszabadultak. És a másik oldalon szembesülni kellett azzal, hogy a bűnnek van következménye. Tehát, hogy akármit nem lehet csinálni. Az egyház történelemnek van egy szentje. Baptistáknak nincs, de most így kicsit kiugrunk ebből a keretből, jó? Tehát, hogy van egy szentje, akit a közbenjárás egyik nagy szentjének neveznek. Úgy hívják őt, hogy Szent Mónika. Hogyha más egyház, más környezetben vagy, akkor lehet, hogy sokat hallasz róla, mivel itt nem nagyon, akkor ezért kicsit megosztom Szent Mónikának a történetét. Mivel ő egy nagyon-nagyon nagy közbenjáró volt, és ez nem egy mese, hanem tényleg egy igaz történet. Mónikáról azt kell tudni, hogy nagyon fiatal korában megtért. Átadta a szívét az Úrnak, és tényleg újjászületett hívő fiatal lányként élte az életét. Viszont abban az időben nem úgy volt, hogy hát azzal házasodok össze, akivel akarok, hanem úgy történt, hogy valakivel összeadtak. És hát összeadták őt a családja egy olyan valakivel, aki istentelen volt, hát nevezzük bunkónak is, tehát hogy egy nagyon faragatlan ember volt, aki elég önző életet élt. És Mónika, a felesége, ott volt mellett, és egész életen keresztül végig imádkozott a férjéért. Évtizedeken keresztül imádkozott a férjét, hogy térjen meg. Úgy tűnt, hogy semmi hatás. Tehát a fickó nem volt érzékeny az ilyen szellemi témákra, tehát ő nagyon is a földhöz ragadt életet élt. De amikor a férfinek az élete végén jött egy halálos betegség, akkor Mónika ott imádkozott vele, és azt tudjuk a történet leírásokból, hogy ez a férfi a halálos ágyán megtért. És úgy halt meg, hogy a mennybe ment. Isten meghallgatta Mónikának az imádságát, vagy nem? Meghallgatta, csak nem úgy. Az eredmény ugyanaz, csak mondjuk jobb lett volna biztos az ő szempontjából, hogy ez néhány évtizeddel hamarabb történik meg. mikor az életminőségét biztos más módon tudta volna megélni. És ezzel Mónikának a története nem ér véget, ugyanis néhány gyereke is volt Mónikának, és hát a gyerekeért is folyamatosan imádkozott, hogy a gyerekeik azok Isten hívő emberek legyenek, és az Urat kövessék. És többek között volt egy Ágoston nevű gyereke, aki hát az összes közül talán a legföldhöz ragadtabb volt, meg a leginkább a földi javakat, meg a földi érzéki dolgokat próbálta követni, és egyszerűen élvezte az életet, és nem érdekelte őt Isten, meg az Úr, meg ilyesmi. Tehát abszolút idegen hagyta. Sőt, azon gondolkodott, hogy le kellene lépni otthonról, ugye ez ismerős egy bizonyos korban már, hogy le kéne lépni otthonról, mert túl szűk a pálya itthon, tehát le kéne lépni otthonról, és el kéne menni valahová, és ő azzal fenyegette a családját, hogy el fog menni Rómába, és ott fog élni, mert ott kicsit nagyobb a tér. És az anyja tudta, hogy ebből nem lesz túl sok jó dolog. Tehát, hogyha a gyerek kiszabadul, és elmegy a nagyvárosba, és azt csinál, amit akar, semmi kontroll nincs, hát ott nem biztos, hogy túl sok jó dolog történik vele. És elkezdett a Mónika folyamatosan, szisztematikusan imádkozni azért, hogy ez soha ne történjen meg, hogy a fia soha ne menjen el. Tehát először térjen meg, és utána bármi lehet, de addig ne. És tudjátok, mi történt? Egy reggelre Mónika azt vette észre, hogy a fia sehol nincs lelépett. Elment valahova. Elment Rómába, a nagyvárosba, és próbálta az életét élni, úgy, ahogy tudta. Túl sok szentség, meg túl sok értékes dolog nem került az életébe ott, de aztán később Rómából Milánóba ment, és képzeljétek el, az történt, hogy az Isten azért ott volt ezzel a fiatal emberrel, Ágostonnal, és évekkel később, amikor Milánóban élte az életét, valahogy akkoriban találkozott Ambrus püspökkel, aki akkoriban nyílt prédikációkban hirdette az Isten igéjét. És valahogy ő is meghallgatta egyik prédikációt, meg a másikat, meg a harmadikat, meg a sokadikat, és eljutott oda, hogy átadta az életét az Úrnak. És az történt, hogy Ágoston megtért. Sőt, Isten megadta Mónikának azt is, hogy sok évvel később, amikor ő is Milánóban volt, találkozhatott a gyerekével, és láthatta azt, hogy az imádságait Isten meghallgatta, mert a fia megtért. A kérdés az, hogy Isten meghallgatta Mónika imádságát, vagy nem? Ugye azt mondjuk, hogy igen. Meghallgatta. Azért imádkozott, hogy a fia térjen meg, csak nem úgy hallgatta meg. Amit Mónika elmondott használati utasításként, hogy az hogy történjen meg, azt Isten másképp tette meg. Egy más úton vezette. 14 év eltelt Mónika életében, hogy keményen imádkozott minden nap, és 14 év után látta meg a gyümölcsét annak, hogy amiért imádkozott, annak van gyümölcse, mert Isten meghallgatta az imádságot. Ha bensőséges, őszinte a kapcsolatunk Istennel, ez azt jelenti, hogy bízhatunk az Istenbe, és akár azonnal, akár később, akár így, vagy akár úgy, de Isten valahogy reagál az imádságra. Amikor Jézus a földön járt, akkor mondott sok példázatot, de többek között az imádságról, meg a közbenjárásról mondott egy példázatot. Ennek a példázatnak a címe az, hogy az özvegyasszony és a gonosz bíró, vagy a hamis bíró. Ugye ismeritek ezt a példázatot. Arról szól a példázat, hogy van egy özvegyasszony, akinek van valami peres ügye valakivel, és elmegy a bíróhoz, hogy tegyen már igazságot, hogy akkor most mi van. És erre a bíró egyszerűen nem akar vele foglalkozni. Vagy azért, mert nem fizet eleget a nő, vagy azért, mert túl egyszerű az ügy, vagy nem akar vele foglalkozni, vagy hát valahogy kívül esik az ő érdeklődési körén. A bíró elhagyja, nem foglalkozik vele. De az özvegyasszony újra és újra megy, és minden nap ott van, és azt mondja, hogy szolgáltass nekem igazságot, mert te vagy a bíró. És Jézus azt mondja a példázatban, hogy egy idő után annyira idegesíti a bírót, azt a gonosz bírót, aki biztos korrupt is volt, meg tehát nem annyira az igazságszolgáltatás bajnoka volt, de hogy annyira idegesítette ez az asszony, hogy állandóan jön, és mindig mondja itt nekem, hát legegyszerűbb úgy megoldani, hogy akkor igazságot szolgáltatok, és többet nem jön. És megoldja a problémáját a nőnek, és a nő hazamehet. És Jézus ezt a példázatot úgy vezeti be Lukás 18.1-ben, hogy arról is mondott nekik egy példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. És azzal fejezi be ezt a példázatot, hogy vajon az Isten nem szolgáltat-e igazságot a választottainak, akik éjjel és nappal kiáltanak hozzá. Hát dehogy nem. A maga Jézus mondja, hogy gondolj bele, hogyha egy gonosz ember, aki korrupt, nem foglalkozik az Istennel, nem az igazságnak él, még akkor is, ha ez lenne a dolga, ha egy ilyen ember is tud igazságot szolgáltatni, ilyen ember is tud segíteni valakinek, hát gondolj bele, hogy a szerető mennyei atyád mennyivel inkább igazságot szolgáltat, és meghallgatja az imádságodat. Tehát fontos, hogy bízzunk az Istenben. Az Istenben való bizalom az alapja az imádságnak, az Istenben való bizalom az alapja a közbenjárásnak, enélkül nem történik semmi. És még egy dolognál meg kell állni, hogyha ezt a történetet nézzük, ez pedig az, hogy Isten komolyan veszi az igaz embereknek a jelenlétét egy bizonyos helyen. Ugye gondoljatok vissza a felolvasott történetre? Arról van szó, hogy ha van ott 50 igaz, vagy 40, vagy 20, vagy akármennyi, akkor az Isten ezekre az igazakra való tekintettel az összes többinek is kegyelmet ad. Nem üdvösséget ad, kegyelmet ad, hogy megtérhessenek. Tehát ad még nekik időt. Nem itt lesz a vége, hanem még valamikor máskor, később. És hogyha ez az alapelv, amit itt látunk, ezt kivetítjük a saját életünkre, meg egyáltalán a világra, akkor mondhatjuk azt, hogy 10 ember, ha lett volna Sodomában, akkor megtartotta volna a bűnös városnak az életét. És erre a válasz, hogy igen. Maga Isten mondja, hogy igen. Ha van 10 olyan ember, akkor itt most programnak vége, nem lesz ítélet, majd az máskor. 10 igaz ember megtart egy várost. Ha ezen tovább gondolkodunk, akkor mondhatjuk azt, hogy a kőszikla gyülekezet, vagy a városunkban lévő keresztények megtartják a várost. Mondhatjuk azt, hogy egy országban, ha bizonyos számú új elszületett emberek vannak, akkor Isten arra az országra másképp tekint. Nem csak a bűnt látja, amire reagálni kellene, és dobni a kénköves tüzes esőt, meg az ítéletet, hanem azt mondja, hogy okay, ez kellene, de még várunk, még várunk, még várunk. A jelenlét, hogy Isten emberei ott vannak valahol, ez védelmet jelent tulajdonképpen a teljes környezetnek, vagy a teljes városnak. És hogyha egy kicsit a fókusz bejebb húzzuk, akkor olvasunk a Bibliában 1 Korintus 7.14-ben egy olyat, amikor Pál apostol azt mondja, hogy ha a hitetlen férj megvan szentelve a hívő felesége által, a hitetlen feleség pedig a hívő férje által, különben a gyermekeik is tisztátlanok volnának, így azonban szentek. Hogy van ez? Hogyha a családban egy ember van, aki újjászületett és igaz ember és az Istent követi, akkor arra a családra már Isten másképp tekint. Ha ott van a hívő feleség, akkor másképp tekint a hitetlen férjre meg a gyerekekre, vagy hívő férj ott van, és másképp tekint a hitetlen feleségre meg a gyerekekre. A jelenlétnek van egy óriási áldása. Képzeld el, hogy azzal, hogy te, mint újjászületett ember, mint igaz ember, Isten embere, ott vagy egy bizonyos helyen, egy földrajzi helyen, egy cégnél, egy családban, egy akármilyen környezetben, ha ott elég gázos dolgok történnek körülötted, és még az Isten nem sújtott le, és nem ítélte meg ezt az egészet, lehet, hogy azért van, mert te ott vagy. És az Isten azt mondja, hogy rád nézve még kegyelmet ad a szomszédnak, meg kegyelmet ad a munkatársnak, meg kegyelmet ad a városban lakóknak. Ez egy hatalmas dolog, nem? Itt még nem arról beszélünk, hogy valaki kemény közbenjáró, és imádkozik éjjel és nappal, hanem egyszer ott vagy. Ez a történet ezt mondja, hogy a jelenlétnek van egy ilyen áldása. Tulajdonképpen ez az alap, hogy ott lenni, jelen lenni valamiben, és utána persze erre épülve lehet a közbenjárásban fejlődni és növekedni. Na tehát a közbenjárás, a Isten igéje nagyon sok helyen bátorít bennünket. Csak végigszaladok, egy pár dolgot szeretnék megemlíteni, de rengeteg ilyen van az igében. Az első, ami ilyen kicsit ilyen vicces is, meg nevetséges, és ugyanakkor életvágóan komoly, gondoljatok arra, hogy az Apcsel 12-ben van leírva az, hogy az első gyülekezet átéli azt, hogy az egyik vezetőjét kivégzik, ugye? Jakabot lefejezik. Nem sokkal később a másik vezetőt meg börtönbe rakják, Péter börtönbe kerül. Kicsit megijed a gyülekezet, hogy hoppá-hoppá, mi van itt, elkezdenek imádkozni. Elkezdenek imádkozni azért, hogy az Isten tegyen csodát, szabadítsa ki Pétert a börtönből. Erre mit tesz Isten? Komolyan veszi az imádságukat, ráadásul úgy, ahogy ők kérik, azonnal reagál az Isten. Azon az éjszakán még az angyal bemegy, kihozza Pétert a börtönből, és amikor Péter az utcán találja magát, és szabadon már nincs rajta a lánc, meg a bilincs, meg nem tudom mi, akkor elmegy ahhoz a házhoz, ahol tudja, hogy a gyülekezet össze szokott jönni, elkezd kopogni, és amikor kijön a szolgáló lány, meglátja, hogy itt van Péter. Annyira megörül, hogy nem nyitja ki az ajtót, berohan a többieknek, akik ott imádkoznak Péterért. Mondja nekik, hogy Isten meghallgatta az imádságot. Képzeljétek el, itt van Péter az ajtóba. És akkor erre azt mondják, hogy hát ez nem lehet. Hát ez lehetetlen. Hát őt lecsukták, nem? Nagyon érdekes. Péter tovább zörgetett az ajtón. Azt mondják a elkötelezett hívő emberek a szolgáló lánynak, hogy hát elment az eszed. Ő azonban bizonygatta, hogy úgy van. Azok erre így szóltak. Hát biztos az ő angyala, az biztos valami szellem jelent meg. Péter azonban tovább zörgetette, verte az ajtót, amikor pedig kaput nyitottak, bejön Péter, meglátják őt, akkor ezt írja az ige, hogy nagyon elámultak. Hát ez arra bátorít engem, meg bátorítson téged is, hogy lehet, hogy úgy tekintesz magadra, hogy hát én a közbenjárásnak így az alapszintjén vagyok, vagy ilyen első osztályban mozgok még, vagy nem tudom, túl nagy mélységeket még nem éltem meg. Hát ez bátorítson. Úgy látszik, hogy az első gyülekezetben ez egy ilyen alapdolog volt, hogy kellett tanulni a közbenjárást. Isten azonnal reagált rá, és hát el se hitték, hogy ez működik. De működik, mert Isten reagált rá, és Isten meghallgatta az imádságot. Egy másik nagyon nagy történet, hogy amikor harcaink vannak, akkor fontos a közbenjárás, fontos az imádság. Olvasunk az igében, 2 Mózes 17-ben arról, hogy Izrael és Amálék harcol egymással. Ugye ismerjük ezt a történetet, Józsué vezeti a csapatokat, harcolnak egymással, és hát eléggé vesztésre állnak. Látja Mózes, hogy gáz van, baj van, imádkozni kellene, ugye? Hát azt érezzük mi is, tehát hogy amikor baj van, akkor jöjjünk és imádkozunk. Elkezd Mózes imádkozni, és imádkozik, és látja, hogy az Isten megáldja az imádságait, válaszol erre azonnal, és akkor az Isten népének a hadserege erősebb lesz, úgy tűnik, hogy akkor győzni fognak. De aztán elfárad. Ugye az imádság fárasztó, nem? Tehát, hogyha nem 3 percig kell imádkozni, hanem 3 óráig, vagy fél napig, vagy 2 napig, akkor az már fárasztó. És hogy Mózes is elfárad, és amikor abba hagyja az imádságot, akkor úgy tűnik, hogy baj van, mert újra az ellenség fölülkerekedik. És oda megy 2 ember, Áron és Húrnak nevezik őket, tartja így a kezét, egyik az egyik oldal, másik a másik oldal, és azt mondják neki, Mózes, te csak nyomjad, imádkozz, még csak mi tartunk téged, nem fogsz összeesni, bírni fogod. És akkor imádkozik Mózes, és így nyerik meg a háborút, hogy legyőzik az Isten ellenségeit. Vagyis ez azt jelenti, hogy vannak helyzetek, amikor szükséges az, hogy igenis kérje meg embereket, imádkozzanak, érted, vagy azért a szituációért. Nem kell szégyelni azt, hogy van egy háború körülötted, vagy van egy baj az életedben, vagy van egy nehézség, vagy a családodban, vagy a munkahelyen, vagy bárhol. Ha mások is összefognak és együtt imádkoznak, egyik tartja a másiknak a kezét, az egyik elfárad, vagy kidül, a másik folytatja, akkor van eredmény, van győzelem. Pálnak két fontos kérése. Az egyik, Kolossé 4:3, imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát. Miért kell imádkozni? Mit mond? Hogy kedves gyülekezet, vagy istenfélő emberek, imádkozzatok azért, hogy amikor hirdetjük az igét, akkor annak legyen ereje. Ez nagyon fontos dolog. Vagyis tulajdonképpen azt mondja Pál apostol, hogy az evangélium terjedésének a sebességét meghatározza az, hogy mennyien imádkoznak vele. Vagy érte? Értitek ezt? Az evangélium terjedésének a sebességét meghatározza az, hogy mennyien imádkoznak. Minél többen imádkoznak azért, hogy egy-egy prédikáció vagy egy üzenet célba érjen, annál inkább van hatása és van ereje. Ezt mondja Isten igéje. És hogyha föltesszük azt a kérdést, hogy miért van az, hogy a nyugati világban elég lassan halad az evangéliumnak a terjedése, akkor persze erre több válasz is van, nem akarom olyan leegyszerűsíteni, tehát több dolgot is meg lehet nevezni, de az egyik lehetőség, hogy többször kéne imádkozni ezért. Hogy a közbenjárásunknak a fókuszában legyen ott, hogy akik az Isten igéjét hirdetik, ez mind lehet egy egy négy szemközti beszélgetés, lehet kis csoport, meg nagy prédikáció, meg Isten tisztelet, meg bármi. Bármilyen módon Isten igéjét valahogy valaki kinyilvánítja, akkor odaállni mell, és Uram, imádkozom azért, hogy ez eredményes legyen. Azt mondja Pál apostol, ez enélkül nem működik a dolog. Pál egy másik helyen azt mondja, 1 Timóteus 2-ben, arra kérek mindenek előtt benneteket, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket, hálóadásokat, minden emberért, királyokért és minden fejjebb valókért. Egyrészt minden emberért imádkozzál. És föl lehet tenni a kérdést, hogy tessék, hogy ezt hogy kell csinálni, hogy minden emberi imádkozok, hogy elmondom minden reggel, hogy Uram, minden emberi imádkozok, ámen. Ezt is teheted, vagy a kreativitásodra van bízva, vagy ahogy a Szentlélek vezet téged. De hogy egyszerűen ne legyen olyan ember, aki azt mondja, hogy őért nem akarok imádkozni. Mindenki legyen benne a szívedbe. És ahogy a Szentlélek vezet téged, akkor úgy imádkozol. Biztos tudjátok, hogy Budaörsön, tőlünk nem túl messze, egy-két kilométerre innen. Itt van egy mentőbázis, ahol a mentőhelikopterek itt szállnak le, meg föl, meg innen indulnak el a környékre, hogyha valami súlyos baleset van, vagy menteni kell. És nagyon sokszor a házunk fölött mennek el ezek a helikopterek oda vagy visszafele, és valahogy egyszer egy pár évvel ezelőtt csak úgy elkezdtem figyelni ezt, és valahogy Isten azt mondta, hogy imádkozért. És akármikor elmegy a mentőhelikopter, jön vagy megy, akkor csak bennem csak az, hogy Uram, könyörülj azon, akit most vittek, vagy hoztak, vagy bármi is történt vele. Ennyi. Fogalmam sincs, hogy ki az, vagy mi történik vele, meg nem az én dolgom ez utána járni, de ez a minden emberért, bárkiért, ami belekerül az életedbe, vagy a fókuszodba. Aztán azt mondja az ige, hogy tartsanak könyörgéseket, imádságokat, nem csak a minden emberért, hanem a királyokért és a feljebb valókért is. Itt hadáljak meg, és most tudom, tegnap vagy tegnap előtt Magyarország belépett abba a csodálatos időszakba, hogy kampány van, ugye? Na most minden túlzás nélkül, akár jobbra nézel a politikai térfélen, vagy balra nézel, azért van bőven ima téma. És amikor Isten igéje azt mondja, hogy imádkozzunk a királyért, vagy a feljebb valókért, akkor azt hiszem, hogy itt megint van egy felelősségünk, hogy azon túl, hogy persze szavazzál, meg tedd meg a dolgot meggyőződésed szerint, de hogy imádkozz azokért az emberekért, akik most így nagyon tudják, hogy merre kell menni, akárhol is vannak. Hogy az Isten szerint való módon tegyék ezt. Imádkozni a feljebb valókért, és imádkozni akár a főnöködért, vagy mindazokért, akik a hierarchiában valahogy fölötted vannak. Ugorjunk egyet, és amit még szeretnék megemlíteni, ez a János 17, a Bibliának egyik leggyönyörűbb része. Jézusnak ott van leírva egy teljes imádsága, amikor elvonul, és mielőtt a keresztre megy, utoljára még egy nagy ima éjszakát tart Jézus. És most én nem akarom idézni ezt az imádságot, rengeteg minden van benne, majd olvassátok el, de gondoljatok csak bele, hogy milyen szituációban van ez. Jézus néhány órával később, mindenféle megaláztatásokban, szenvedésekben és a kereszt halálban fog részesülni. És előtte még egy éjszakát azzal tölt, hogy elkezd imádkozni másokért. Érted is, meg értem is, meg azokért, akik majd hallják az igét, meg minden emberért, akik az Istent fogják majd követni. Vagyis ez arra bátorít bennünket, hogy lehet, hogy sok bajod van, meg sok problémád van, meg sok nehézség van az életben, és az így van, de ez ne akadályozzon meg téged abban, hogy másokért imádkozol. De Jézus nem zavarta. Pedig tényleg azért gondolj bele, tehát hogyha én lennék ott, tudnám, hogy nem tudom, néhány órán belül majdnem agyonvernek, annyira fog fájni mindenem, és teljesen megaláznak, és utána keresztre feszítenek, akkor lehet, hogy ideges lennék. És vannak nálam biztos erősebb hívő emberek itt a kőszikla gyülekezetben, akik lehet, hogy azt mondják, hogy hát ez nem probléma. De azért ott Jézuson volt egy nagy nyomás. És miután kimondta azt, hogy legyen meg az atyának az akarata, utána szabaddá vált arra, hogy imádkozzon másokért. Vagyis gyakorolja a közbenjárást. És ezt a sort nem akarom úgy befejezni, hogy ne említsem meg, vagy ne emlékezzünk meg. A kőszikla gyülekezetnek a közbenjáró csoportjáról, ugye? Akiknek a szolgálata nagyon-nagyon fontos. Akik újra és újra, ha sok az elfoglaltság, hanem ha ez történik a családban, újra és újra összejönnek és imádkoznak. És van ennek a csoportnak egy ilyen jelmondata, akarj csodát látni, és merj csodát kérni. Ugye amikor jönnek ezek az e-mailek az ima csoporton belül, akkor mindig ez van benne, hogy akar csodát látni, és merj csodát kérni. Hogy ezzel a hittel jön össze a kis csapat, és imádkozik. És ez nem csak az övéké, hanem mindenkié, hogy akarjunk csodát látni, és merjünk csodát kérni Istentől, mert ha megvan ez a bizalmi kapcsolat, akkor ez lehetséges, és működik. Na, foglaljuk össze ezt az egészet, és nézzük meg, hogy miről is szól ez a közbenjárás. Azt mondhatjuk, hogy Isten országa így működik, vagy ezáltal működik, hogy egyik ember imádkozik a másikért. Az én jelenlétem lehet, hogy áldás nektek, máskor a ti jelenlétetek áldás nekem, az én imádságom áldás nektek, máskor a ti imádságotok áldás nekem. És valahogy Isten így találta ki, hogy az egyház az így működik. Ez kapcsol össze bennünket a mennyel, az Istennel is, meg egymással is. Hogy imádkozunk az Istenhez, imádkozunk egymásért, ha az egyiknek baja van, vagy a másiknak baja van, odaállunk mellé, ha valakinek öröme van, akkor együtt örülünk vele. Ez az egyháznak a működés, ez az egyháznak a lényege, hogy a Krisztusban újjászületett igaz emberek, azok így élik az életüket. És amikor erről beszélünk, akkor azt mondhatjuk, hogy maga az imádság, maga a közbenjárás, hogy imádkozunk másokért is, mások terheit is fölvállaljuk, ez nem egy olyan opcionális kérdés, hogy vannak olyan hívő emberek, akik ma a magas szintre kerültek, hogy ilyen dolgok is beleférnek az életükbe, hanem ez arról szól, hogyha valaki újjászületett, 10 perc múlva már ezt gyakorolhatja, vagy 2 perc múlva. Sőt, a Szentlélek ezt kezdi el munkálni benne, és elkezdi látni a környezetének a szükségeit, meg a nehézségeit. Vagyis az Isten országa így működik, és ebből nem maradjunk ki. Ha elfáradtál a közbenjárásban, ha meguntad, vagy túl sok olyan dolog történik, amikor imádkoztál, és még nincs válasz, akkor Isten azt üzeni, hogy lesz válasz. Bízzál benne, lesz válasz, lehet, hogy holnap, lehet, hogy később, lehet, hogy úgy, ahogy mondtad, lehet, hogy nem úgy, ahogy mondtad, más módon, de lesz válasz. És fontos tudnunk azt, hogy Isten ma is keresi a közbenjárókat. Keresi azokat az embereket, akikkel megoszthatja a terveit, vagy a gondjait, vagy a vágyait. Ahogy Ábrahámmal is ott az úton mentek, és Isten azt mondja, hogy de nem tehetem meg, hogy nem mondom el neki. És ha te is olyan vagy, aki Istennel jársz, akkor át fogod élni, és meg fogod tapasztalni azt, hogy lesznek olyan szituációk, amikor az Isten személyesen neked mond el dolgokat. Vagy a te szívedre helyez bizonyos feladatokat, vagy örömöket, vagy imatémákat, vagy terheket, és azt viszed. Lehet, hogy másnak is mondja, lehet, hogy egy egész közösségnek mondja, de Isten keresi ezeket a bizalmi embereket, akikkel megoszthatja a szívét. Ahogy Ábrahámmal megtette, szeretné velem is, meg veled is megtenni. És egy befejező kérdés nem más, mint az, hogy hogy állunk a közbenjárással. Hogy állunk ebben az imádságban. Ha elfáradtál, akkor gyere Istenhez, hogy kérj megújulást. Ha túl sok mindenre nem kaptál választ mostanában, akkor kérj türelmet. De a hitedet és a bizalmadat ne veszítsd el. Ez nagyon fontos. Hogy Istenben bízzál, és így tudjál tovább menni. Hogy tudd komolyan venni mindazt, amit az Isten mond neked. Imádkozzunk ezért. Urunk, ahogy Ábrahámmal beszélgettél, és élethalál kérdéseket osztottál meg, és te meghallgattad Ábrahámnak is a kéréseit, Uram, szeretnénk ebben a folyamatban mi is benne lenni. Kérünk, újíts meg bennünket, és erősíts meg bennünket, hogy a figyelmünket, a gondolatainkat az ördög ne tudja más irányba terelni, tudjuk látni a lényeget, tudjuk érzékelni a valóságot, amit te mutatsz és te mondasz nekünk. És imádkozunk most azért, Uram, hogy akik elfáradtak, újítsd meg őket, akik reménytelenek az imádságban, Uram, adj új reménységet és hitet. És imádkozom, Uram, azért, hogy legfőképpen adj válaszokat, hogy amikor imádkozunk, megtapasztalhassuk azt, hogy a menny reagál az imádságainkra, és együtt tudunk hálát adni neked, Uram, mindenért, hogy te vagy a mi mennyei atyánk, aki vezesz bennünket, megáldasz bennünket, mert te ezt ígérted. Te azt ígérted, hogy lehetetlen, hogy az igaz embernek a buzgó könyörgésére nem legyen válasz. Lehetetlen az, hogy az igaz emberek, amikor hozzád jönnek, és őszintén imádkoznak, akkor te ezt ne hallgasd meg. Köszönjük, Úrunk, hogy te válaszolsz, és kérjük, hogy dicsőjön meg a te neved, mindabban, az imádságban, a közbenjárásban, mindabban, amit mi teszünk. a te dicsőségedre. Amen.